Atyának, a mennyei Jézusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Jézus családfája elgondolkodtat bennünket saját őseinkről, nagyszüleinkről és minden idős ember értékéről. Ők Isten ajándékai, és hálásnak kell lennünk értük, és becsülnünk kell őket. Nem szabad hagynunk, hogy a közelgő karácsonyi ünnepeket egyedül töltsék, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. 200 ajándékcsomagot és 1 tonna tartós élelmiszert vitt a katolikus Caritas Kárpátaljára a Tárjátok ki a szíveteket jótékonysági kampánya részeként. Közölte a segélyszervezet a távirat irodával. Azt írták, a segélyszállítmánnyal az Ungvári Szent György Karitásszal kapcsolatban álló rászorulókat, a nagybereznai családi típusú gyermekotthonok lakóit és a beregszászi 5-ös számú pacsirta óvodát támogatták. Az adományok átadását Écsi Gábor, a katolikus Karitász országos igazgatója személyesen segítette, tették hozzá. Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelbe utazott, ahol az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozóját tartják. Csütörtökön pedig az Európai Tanácsülésén vesz részt. Tájékoztatta a távirati irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A csúcs záró sajtótájékoztatóján az Európai Tanács elnökével és az Európai Bizottság elnökével együtt Orbán Viktor is tájékoztatást ad a magyar EU elnökség félévének eredményeiről, mondta Havasi Bertalan, hozzátette. Pénteken Orbán Viktor Szófiában Bulgária vezetőivel tárgyal, majd Bukarestbe utazik, ahol Románia miniszterelnökével folytat egyeztetéseket. Mára bebizonyosodott, hogy a magyar stratégia a helyes, ugyanis jól látható, hogy kizárólag a tűzszünet és a béketárgyalás vezethet el az ukrajnai háború végéhez, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető arról számolt be, hogy már több mint 1000 napja zajlik a háború Ukrajnában, és ezen idő alatt bebizonyosodott, hogy a magyar stratégia helyes. Több mint 1000 napja érvelünk a háború befejezése mellett. Több mint 1000 napja érvelünk a tűzszünet és a béketárgyalások megkezdése mellett, mutatott rá. Sajnos az elmúlt több mint 1000 nap során sok százezer ember halt meg a szomszédságunkban, és sok millió, akár 10 milliós nagyságrendben is otthonaik elhagyására kényszerültek. Drámai pusztítás zajlik a szomszédban, tette hozzá. Brüsszel és bábjai súlyosan veszélyeztetik a magyar családok és a magyar vállalkozások energiabiztonságát, közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a tárca közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében. Cepek Gábor a videóban azt mondta, a magyar családok és vállalkozások energiaellátása biztosított. A kormány gondoskodott arról, hogy idén télen is legyen elég földgáz. A tárolók feltöltve, a gázszállítás intézve, tehát lesz megfelelő mennyiségű energia Magyarországon, emelte ki. Hozzátette, ha mindez Brüsszelen és Brüsszel itteni embereim múlna, ez nem lenne így. Brüsszel ugyanis ideológiai játszmává tette az energiapolitikát. A szakképző intézmények lelkesen állnak az élére az alulról szerveződő jogszolgálati programoknak. Megpróbálják megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyekkel segíteni tudják a környezetükben élőket. Fogalmazta meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára a Zalai Búcsú Szent Lászlón. Varga Bajusz Veronika, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala vármegyei kirendeltségének együttműködésében a Harmónia Szolgáltató Központ gondozottjainak szervezett karitatív rendezvényen azt mondta, büszkék lehetünk a szakképzésben dolgozókra és diákokra, hiszen világszínvonalon teljesítenek a képzésekben, és a világversenyeken is egyre jobb eredményeket mutatnak. Végül az időjárásról. Csütörtökön a köddel rétegfelhőzettel borított területek kiterjedése csökken. Leglassabban várhatóan az északi középhegység térségében és az Alföld keleti felén. Egyre több felé kisüt a nap. Napközben csupán a tartósabban felhős tájakon fordulhat elő jelentéktelen szitálás. Késő délutántól nyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik, és este, késő este, főként a Dunántúlon már egyre több felé várható esőzápor. Leginkább a nyugati harmadban kísérhetik élénk erős lökések a déli, délnyugati szelet. A hőmérséklet csütörtökön többnyire 7 és 13 fok között várható, de a tartósan felhős részeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. Híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink! Kipling Kim című regényének 6. részét hallják, melyet Kulka János olvas fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Rudyard Kipling. Kim az ördöngős. Menjünk tovább. A folyó nem itt van. Szólt a láma, az imafüzérét morzsolgatva türelmetlenül. Ennyi. Hát nem gyalogoltunk már eleget. A folyó nem szalad el. Vár türelemmel. Felelt rá Kim. Ekkor egy pandzsábi rendőrtiszt indult el Kim és a láma felé, sárga csíkos nadrágban. Megállj! Kiáltott a szép angol kiejtéssel. Nem tudjátok, hogy azoknak, akik erről a mellékútról térnek rá a nagy útra, fejenként 2 annát kell fizetniük? Vagyis ti ketten 4 annát adjatok nekem. Így szól a kormány rendelete, a pénz pedig fák ültetésére és az út karbantartására fordítják. Na meg a rendőrök gyomrára! Vágott vissza Kim, nagy ívben kikerülve a rendőr előre lendülő karját.
Gondold meg, mit fecsegsz, fajankó. Azt hiszed, innen a tópartról jöttünk, akár a békafejű apád? Hagyd békén a fiút! Kiáltotta igen jókedvűen a rendőr parancsnoka, miközben legugolt a vízipipájához a verandán. Ó, barátom, nem holmi mezei egér vagyok ám. Én a városból jöttem. A rendőr megszégyenülve visszavonult, Kim pedig jó hangosan füttyögött utána. Hát volt valaha ilyen tanítványod? Kérdezte Kim vígan a lámától. Lahortól 10 mérföldre már egy lyukas garasot se lenne, ha nem vagyok veled. Azon tűnődöm, hogy jó szellem vagy-e, vagy csupán egy ördöngős kölyök, mondta a láma jámbor mosolya. A tanítványod vagyok, válaszolta Kim, és a láma mellett szorosan lépkedve felvette az öreg ritmusát. Azzal a leírhatatlan járásmóddal haladtak, amely a világon mindenütt jellemzi azok mozgását, akik hosszú utat tesznek meg gyalog. Hát akkor igyekezzünk, szólt a láma, és a fagyöngyök koppanásának ütemére szótlanul lépdeltek egymás mellett mérföldeken keresztül. Szokásához híven a láma mélyen gondolataiba merült, de Kim fürkésző szeme tágra nyílt. Ez a széles, mosolygós folyója az életnek, gondolta magában. Messze felülmúlt a Lahore szűk, zsúfolt utcáit. Lépten nyomon új látnivalókat, új embereket fedezett fel, és nem csak olyan kasztokat látott, amelyeket már ismert, hanem akadtak olyanok is, amelyek teljesen ismeretlenek voltak előtte. Találkoztak például egy csapat hosszúhajú, igencsak csípős szagú szánszival, cigánnyal, akik gyíkokkal és egyéb tisztátalan étellel teli kosarakat cipeltek a hátukon. Az út egyik szélére húzódtak, és lopakodva szedték a lábukat, miközben vézna kutyáik a bokájuk körül szagláztak. Minden más kaszthoz tartozó utazó messziről elkerülte a bandájukat, nehogy bemocskolódjanak tőlük. A cigányok csapata mögött merev és hosszú léptekkel egy frissen szabadult börtöntöltelék gyalogolt, még mindig a bokáján hordozva bilincse nyomait. Kidomborodó hasáról és sejmes bőréről leolvasható volt, hogy a kormány jobban gondoskodik a rabjairól, mint ahogy egy tisztességes ember képes gondoskodni önmagáról. Kim jól ismerte a fajtáját, és durva tréfát mondott rá, amikor elmentek mellette. Aztán egy vattekintetű, borzolt hajú Szik Akali előzte meg őket peckes léptekkel. Hitére utaló kék kockás nadrágot viselt, kék turbányának csúcsos tetején pedig csillogó fémkarikák csilingeltek. Kim ügyelt rá, nehogy felbosszantsa a férfit, mert jól tudta, hogy az Akaliknak nem csak a szavuk hirtelen, hanem az öklük is. Itt-ott tarkán öltözött pereputtyal találkoztak, akik feltehetőleg valamelyik közeli vásárból tartottak hazafelé. Az asszonyok kisgyerekeket cipeltek a karjukon, és férjeik mögött baktattak, a valamivel idősebb kisfiúk pedig cukornád levelekkel játszottak. Félpen is ütött-kopott vasútmodelleket húztak maguk után a földön, vagy olcsó játéktükörrel a felnőttek szemébe villogtak. Bármely szembejövő egyetlen pillantással fel tudta mérni, hogy ki mit vett a vásárban. Elég volt az asszonyokra nézni, ahogy mutogatták egymásnak frissen vásárolt, Ázsia középső vidékein készült tejüveg nyakláncaikat. Az eféle vidám seregek lassan haladtak. Egymást szólongatták útközben, és megmegálltak, hogy édességárusokkal alkudozzanak, vagy elmondjanak egy-egy imát az útmenti hindu vagy muzulmán oltárok előtt. Az alacsony kaszthoz tartozók ugyanis kölcsönösen tisztelik egymás hitét. Majd a kavargó porfelhőből, mint egy hatalmas, hullámzó, kék hernyó, lovagló asszony sereg tűnt elő. Egy csapat csangár volt. Ők építették az északi vasútvonal töltéseit, akik hangos fecsegés és vihorászás közepette ügettek el Kim és a láma mellett. Erős lábú, nagymellű, izmos karú, kékszoknyás földmunkás asszonyok voltak, akik egy percet sem akartak az úton elvesztegetni, mert északról jó munka lehetőség híre jutott a fülükbe. Az ő kasztjukban a férfiaknak jelentéktelen szerep jutott. A csangárok derékre tett kézzel, ringó csípővel és magasra szegett fejjel jártak, mint ahogy az nehéz munkát végző asszonyokhoz illik. Nagy ricsajozást váltott ki a tömegből, amikor egy-egy vándormutatványossal találkoztak az úton. Az egyik néhány félig idomított majommal, a másik egy lihegő, beteges medvével szórakoztatta a népet, és akadt olyan asszony is, aki a bokájához kötözött kecskeszarvakkal táncolt egy kötélen. Az ilyen jelenetek rendszerint halálra rémisztették a lovakat és az asszonyokat, és az ijegységtől mindenki hangosan visongatott. A láma azonban föl sem emelte a fejét. Még a Ganges vízzel kereskedő kofa sem tűnt fel neki, pedig Kim meg volt róla győződve, hogy a láma legalább egy üveggel vesz majd a különleges portékából. Folyvást a földet bámulta, és hosszú órákon át ugyanabban az ütemben lépkedett. A lelke máshol, ki tudja, hol járt. De Kim a nagy úton zajló mulatság közepette, a hetedik mennyországban érezte magát. A nagy útnak az a szakasza, ahol éppen jártak, egy töltésre épült, amely védelmet nyújtott a téli áradások ellen. Az utazók így valamivel a gabonaföldek felett valójában egy grandiózus folyosón gyalogoltak végig, és jobbra-balra pillantva egész Indiát beláthatták. Pompás látvány volt. A gyönyörűségek láttán Kim lelke rajongással telt el, de senki sem akadt, akivel meg tudta volna osztani ezt az érzését. Így megelégedett azzal, hogy hámozott cukornádat vett magának, és azt rágcsálva elgondolkozott útja eddigi alakulásáról. A láma továbbra is szótlan volt, csupán időnként cippantott a tubákjából. Végül Kim mégsem bírta a hallgatást, és megtörte a csendet. Pompás ez a déli táj, szólalt meg. A víz és a levegő is csodálatos itt, nem igaz? Jókora utat tettünk meg ma. Sok mindent láttunk, mondta a láma. Most már biztosan nincs messze a legközelebbi pihenőhely. Megtérünk ott éjszakára? Nézd, a nap már mindjárt lemegy. Sötét lesz, válaszolt Kim. Ma este kifogad minket. Az mindegy. Ezen a vidéken csupa jó ember él. Azon kívül, és a fiú suttogva folytatta, van nálunk pénz. Ahogy közeledtek a pihenőhelyhez, és ezzel aznapi útjuk végéhez, a tömeg ismét egyre sűrűbb lett. A nagy út menti pihenőhelyek, a paráók igen egyszerűek voltak. Csupán néhány egymás mellett sorakozó, olcsó ételt és dohányt árusító bodegából állt. Mellettük egy halom tűzifa, egy rendőrállomás, lóítató, és néhány fa állt, amelyek tövében a kitaposott talajt régi tűzrakások hamuja borította, és a környéket koldusok és varjak egyformán éhes csapatai lepték el. Mire megérkeztek, már csak a mangófák sűrű lombjai közt szűrődött át az aranysárga napfény. A törpe papagájok és a galambok százával indultak hazafelé, a szürke hátú verebek hangos csiripeléssel vitatták meg egymással a nap eseményeit, miközben zavartalanul ugráltak az utazók lábai közt. A nap hirtelen kis bronzkorongás ugorodott. Az est leszállt, és a levegő érintése is megváltozott. Alacsony, egyenletes köderezkedett a tájra, akár egy finom kék fátyol szövet, és égő füstölők csípős, átható szaga keringett körülöttük a hamuban sült lángosok édeskés illatával keveredve. Az esti járőr kirobogott a rendőrállomásról, és fontoskodó köhécseléssel utasításokat osztogatott. És miközben az útszélen ücsörgő kocsis vízipipájában vörösen izzott a széngolyó, Kim le sem tudta venni a szemét a pipa rézpiszkálójáról, amelyen a nap utolsó sugarai vakítóan szikráztak. Az eféle paráókon zajló élet nagyon hasonlított a Kasmír szeráj forgatagához, éppen csak kisebb volt annál. Mivel a láma nem törődött azzal az indiai szabálya, ami szerint mindenki csak kasztbéli társainak a főztjéből lehet, Kim a legközelebbi bodegánál vett némi főttételt és a fényűzés kedvéért még egy kis tűzifát is. Az emberek mindenfelé jöttek-mentek a kicsi tűzrakások között, egymást taszigálva álltak sorban a kút előtt, és olajért, gabonáért, édességért vagy dohányért kiáltoztak. A férfiak hangoskodása mellett az útszélen álló kocsik függönye mögül azoknak az asszonyoknak a sípítozása és vihorászása hallatszott, akik nem mutatkozhattak nyilvánosság előtt. Manapság a tanult benszülöttek körében egyre elterjedtebb az a nézet, amely szerint jobb a vasutak szigorúan elkülönített kabinjaiban utazni, ha a férfiak magukkal viszik a feleségeiket az útra. De mindig szép számmal akadnak olyanok, akik ragaszkodnak nagyapjuk szokásaihoz, na meg olyan a férfiaknál is konzervatívabb asszonyok, akik idős korukban egymaguk indulnak zarándokútra. Ezek a hervadt és vonzerejüket vesztett asszonyok bizonyos körülmények között már nem restellik fölfedni magukat. Hosszú, magányos életük után gyönyörrel mártóznak meg a nyílt út nyüzsgésében, színes forgatagában, élvezik az oltárok előtti összejöveteleket, és örömmel használnak ki minden adandó alkalmat, hogy hasonló gondolkodású főrendi özvegyekkel cseverészenek. Főleg nagy csapásokat elszenvedő családokra volt jellemző, hogy zarándok útra küldtek egy-egy csípős nyelvű, vas akaratú idős hölgyet a rokonságból. Az asszony pedig a nyakába vette Indiát, és nagy mulatozás közepette elnyerte az istenek kegyét a család számára. Így egész India szerte a legelhagyatottabb vidékeken és a nagyvárosokban egyaránt mindig találni jó néhány őszhajú komornyikot, akik egy többé-kevésbé lefüggönyözött ökrös szekérben rejtőző öreg hölgy szolgálatában állnak. Ezek a férfiak rendkívül megfontoltan és tapintatosan viselkednek, és egy európai száhib vagy egy magasrangú benszülött társaságában a legkörültekintőbb óvatossággal végzik a munkájukat, ám a zarándok utabra oly jellemző hétköznapi történések pillanataiban nem törődnek a formaságokkal. Végtére is az öreg hölgy azért indult el, hogy felfedezze magának a világot. Kim cifrán díszített ökrös szekeret vett észre, amelynek a tetején két kupola díszelgett. Olyan volt akár egy két pupu teve háta. A szekér épp akkor gördült be a pihenőhelyre 8 ember kíséretében. Közülük 2 rozsdás szabjával volt fölfegyverkezve, ami arra utalt, hogy rangos személyiség szolgálatában állnak, hiszen a közönséges nép nem viselhetett fegyvert. A függöny mögül hangos szitkozódás, utasítgatás és tréfálkozás hallatszott olyan szemérmetlen hangnemben, amely hallatán bármely európai megbotránkozna. A hangokból ítélve olyan nő ülhetett a kocsiban, aki hozzá volt szokva a parancsolgatáshoz. Kim fürkésző szemmel méregette a kíséretet. Az emberek fele vékony lábú, ősszakálú úrja volt, akik az ország déli részéről érkeztek. A másik fele pedig gyapjú ruhába öltözött, nemes sapkás férfi az északi hegyekből. Márpedig ez az összeállítás még akkor is önmagáért beszélt volna, ha Kim nem hallja a két tábor közti folytonos cívódást. Az idős hölgy délfelé tart látogatóba, gondolta a fiú, valamelyik gazdag rokonához, feltehetően a vejéhez, aki tisztelete jeléül kísérőket küldött érte a hegyekbe. Az északiak bizonyosan a saját emberei, Uluból vagy Kangrából jöttek. Nyilvánvaló, hogy nem a lányát viszi férjhez adni, máskülönben hímzett függöny lógna az ablakon, az őrök pedig senkit sem engednének a kocsi közelébe. Egy vidám és nemes lelkű hölgy, gondolta magában Kim, egyik kezében a tűzifával, másikban a főtt étellel, mialatt lögdösödve utat tört magának és a lámának. Hasznot lehetne húzni a találkozásból. A láma ebben nem tudna neki segíteni, ám ő, mint lelkismeretes tanítvány, örömmel koldul kettő számára is. Olyan közel rakott tüzet a szekérhez, amennyire csak merészelt. Arra számít, hogy valamelyik őr majd elkergeti. A láma fáradtan lerogyott, és ima füzérét morzsolva úgy gunnyasztott köpenyében a földön, mint egy hatalmas denevér. Kotrógy, odébb te koldus! Kiáltott az egyik hegylakó hindusztániul. Na hát, hiszen ez csak egy hegylakó, szólt vissza Kim a válla fölött. Mióta uralkodnak a hegyi majmok egész India fölött? Válaszul a hegylakó gyors és ragyogó vázlatot tárt Kim elé a fiú családfájáról 3 generációra visszamenőleg. Ohohohoho, mondta Kim negédes hangon, miközben a tűzre dobott egy fahasábot, az én hazámban ez turbékolásnak számít. A függöny mögül hallatszó érdes, csípős asszonyi nevetés a hegylakót fölbátorította, és ismét szitkozódni kezdett. Nem rossz, nem rossz, felelte aztán Kim higgadtan. De légy óvatos, barátom, nehogy mi nekünk, mondom, kedvünk kerekedjen átkokkal fizetni a kedvességedért. Mert mi aztán ismerjük az átkok fortéját. Az úrják nagy hahotára fakadtak, a hegylakó pedig fenyegetően Kim felé ugrott. A láma ekkor hirtelen fölemelte a fejét, és az arcát beragyogta a frissen rakott tűzrakás fénye. – Mi történik? – kérdezte. A hegylakó megtorpant, mint a kővédermet volna. – Egy nagy bűntől menekültem meg – dadogta. – Ez a kis idegen talált magának egy papot – suttogta az úriák egyike. – Hé! Miért nem látjátok el a bajátonak a koldus poroncsnak? Kiáltott az idős asszony a szekér kupolája alól. A hegylakó visszament a kocsihoz, és valamit a függöny mögé súgott. Halálos csönd következett, aztán a nő mormogása hallatszott. Jól halad a dolog, gondolta magában Kim. Aki röpke 13 éve alatt úgy kiismerte Lahore városát és népét, no meg a taxáli kapunál táborozó fakírokat, mint ő, az bizony belelát az emberi természet rejtelmeibe. Mindeközben úgy tett, mint aki nem hal, s nem lát semmit. Miután befejezte a vacsorát, szólt a hegylakó hízelgően Kimhez, kéretik, hogy a szent ember tiszteljen meg egy illetőt, aki beszélni óhajt vele. Miután a szent ember befejezte a vacsorát, aludni térünk, felelte Kim gőgösen. Még nem látta világosan, milyen fordulatot vett a játék, de feltett szándéka volt hasznot húzni belőle. Most megyek, és adok neki ennivalót. Az utolsó szavakat jó hangosan mondta, majd kimerülten felsóhajtott. Majd én magam és a társaim gondoskodunk róla, ha megengedi. Hát jó, legyen, válaszolta Kim, még az előbbinél is gőgösebben. Mesterem, ezek az emberek hoznak nekünk ételt. Ez a nép jóságos. Hatalmas és szörnyű világ ez. Ám egy déli vidék tele van jó emberekkel, mormolta a láma álmosan. Most hagyjátok pihenni, szólt Kim. De gondoskodjatok róla, hogy amikor megéhezik, mindketten bőségesen jól lakjunk. Az úriák közül valaki ismét szemtelen megjegyzést tett. Ő nem fakír, és nem is vidéki koldus, felelte Kim keményen, majd a csillagok felé fordult. Ő a legszentebb a szentek között. Ő minden kaszt felett áll, és én vagyok az ő tanítványa. Gyere ide, szólt a fakó, érdes hang a függöny mögül. Kim odament a kocsihoz, s jól tudta, hogy a szempár, amelyet ő nem láthat, fürkészve mered rá. Csontos, gyűrűkkel díszített új nyúlt ki a függöny mögül, s a beszélgetés kezdetét vette. Ki az a férfi? Egy rendkívüli szentember. Messziről jött, Tibetből. Tibet melyik részéről? A hó borított a hegycsúcsok mögül. Egy nagyon távoli vidékről. Ismeri a csillagokat, horoszkópokat is csinál, de nem pénzért. Csak is kedvességből és hatalmas jóságából. Én a tanítványa vagyok. Úgy is hívnak a világ kis barátja. Te nem a hegyekből jöttél? Kérdezz csak meg. És majd ő elmondja neked, hogy az ég küldött hozzá. Én vezetem őt az arándok útján. Piff! Vett tudomásul, te kis porongy, hogy öreg vagyok, és nem egészen ostoba. Ismerek ilyen lámákat, és minden tiszteletem az övék. De te legfeljebb annyira vagy valamire való tanítvány, mint amennyire az én ujjam szekérrúd. De csak már egy szemtelen indus vagy egy arcátlan és pimaszkoldus, aki kizárólag a haszonért csatlakozott ehhez a szent emberhez. Hát nem haszonért dolgozunk mindannyian? Kim hirtelen hangnemet váltott, hogy illeszkedjen a beszélgetés megváltozott modorához. Azt hallottam, folytatta gyorsan kieszelve valamit, amivel visszavághat, azt hallottam, mit hallottál? Csattant föl a nő, az ujjával dobolva az ablak félfán. Semmi olyat, amire pontosan emlékeznék, csupán valamiféle bazári fecsegést, és minden bizonyal nem is igaz. Azt hallottam, hogy még a maharádzsák is, a kis hegyvidéki királyságok uralkodói, még ők is eladják asszonyaik közül a legcsinosabbakat, hogy hasznot húzzanak belőlük. Lent délen árulják őket földes uraknak. Ugyan a hegyvidéki maharádzsák ezt a vádat nyilván haragosan visszautasítanák, fűzte még hozzá Kim. Az öreg hölgy ingerülten, de dühét tűrtőztetve sziszegni kezdett, és kifejtette Kimnek, micsoda egy semmire kellő hazug embernek tartja őt. Ha fiatalabb korában hallotta volna Kim alávaló vádaskodását, mondta, még aznap éjjel halára tiportatja a elefánta. És ez az asszony valóban meg is tette volna. De hát én csupán egy koldusporonty vagyok, ahogy a szépség szeme mondta, kiáltotta meg riadóan ki. Mit hallok? Csak ugyan a szépség szemének neveztél? Hát ki vagyok én, hogy koldusbókokkal halmozzál? Az öreg hölgy mégis elmosolyodott a léghallott szép szavak hallatán. 40 évvel ezelőtt még nevezhettek így, nem is mindenok nélkül, sőt még 30 éve is. De ma már nem szólíthat így senki. Ez a folytonos föl-alá kóborlás az oka annak, hogy még egy király özvegye is az ország minden söpredékébe beleütközik, és koldusok űznek gúnyt belőle. Nagy királyné, szólt gyorsan Kim, mert észrevette, hogy az asszony szinte belereveg a megbotránkozásba. Pontosan az vagyok, akinek a nagy királyné nevezett, engem nem több. De ennek ellenére a mesterem igazi szent ember. Ő még nem hallotta a nagy királyné utasítását, mely szerint... Utasítás? Utasítást adta volna egy szent embernek, a törvény tanítójának, hogy beszélgessen vele? Szánja meg ostobaságomat. Azt hittem, utasítás volt. Nem az volt. Kérés volt, világos? Ezüst pénz csillant meg a levegőben. Kim elkapta, és mélyen meghajolt. Az öreg hölgy belátta, hogy a fiú út lévén ő a láma szeme és füle, ki kell engesztelnie. Én csupán a szent ember tanítványa vagyok. Talán miután megvacsorázott idejön. Ó, te szégyentelek gazember! Az asszony fenyegetően megrázta gyűrűkkel díszített ujját, de Kim hallotta, mint a függöny mögött halkan felkacag. Így aztán már egészen más hangnemben folytatta. Nos, mit óhajt tőle? Kérdezte Kim, a leghízelgőbb és negédesebb hangján, mert jól tudta, hogy annak senki nem tud ellenállni. Esetleg egy fiúgyermekre lenne szükség a családjában? Beszéljen bátran, hiszen mi papok... Ez utóbbi fordulatot Kim egy fakírtól hallotta a tágszali kapunál, és nagyon megtetszett neki. Mi, papok? Te még túl fiatal vagy ahhoz, hogy... De a megkezdett réfát félbeszakította az asszony újabb nevetése. Szóval, hidd el nekem, te pap, hogy mi asszonyok olykor-olykor másra is gondolunk, mint fiú gyermekekre. Mi több, a lányomnak már született is egy fia. Jobb két nyilvessző a puszdrában, mint egy. Három pedig még annál is jobb, idézte Kim a közmondást, majd eltűnődve köhintett és a messzeségbe merett. Igaz? De mennyire igaz? Talán még az is eljön egyszer. Annyi bizonyos, hogy ezek a síkvidéki bráminok teljesen haszna vehetetlenek. Ajándékokkal, pénzzel és még több ajándékkal halmoztam el őket, hogy segítsenek a lányomnak fiúgyereket szülni. Ők meg havonta megjósolták nekem, hogy jön már, jön az unoka, de mint hiába. Szólt Kim végtelen megvetéssel a hangjával. Szóval megjósolták. Egy hivatásos jós sem mondhatta volna ezt nála becsmérlőbben. Megjósolták, de hazudtak. Az én imáim még csupán akkor nyertek meghallgatást, amikor visszatértem a saját isteneimhez, és hozzájuk könyörögtem. Kiválasztottam egy kedvező órát, aztán a Lungcsó kolostor apátjához fordultam segítségért. A te lámától a megismerésőt. És láss csodát, épp abban az órában, amelyet kiszemeltem, minden vágyam teljesült. A vajem családjának papja persze váltig állítja, hogy minden az ő érteme. Ez persze kétségkívül tévedés, amit el is magyarázok neki, ha végre megérkeztünk útunk céljához. Utána pedig elmegyek Buthagájába, hogy szertartással tiszteregjek a férjem emlékének. Odafelé tartunk mi is. Ez újabb kedvező jel, lelkesedett a hölgy. Legalább még egy fiút jelenthet.
Kipling Kim című regényének 6. részét Kulka János olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Örömöm forrásom lettél, folyóvíz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden mindenben, te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel. A jelenléted forrás, ha veled vagyok, nem kell már más, tested és a vér. Szent, a győztes Úr, Emmanuel. A jelenléted forrás, ha veled vagyok, nem kell már más, tested és a véred táplál.
Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
szemed, de tudom, hogy eljön, ki megszabadít, és fehér lesz újra megtépett ruhám. Kezem kinyújtva, csak téged vár. Jöjj el, Jézus, hadd mondjam el, mi az, mi bennem háborút véd. Tatlan voltam, és az is leszek, de kegyelmed oly végtelen, gyógyítja szívemet. Számtalan próba, melyen elbuktam én, de nincs az az árnyék, hol általad ne érne fény. Kezem kinyújtva, csak téged vár.
together.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Csak mit vársz az ünneptől? Tudsz-e majd örülni szívedből? Várod elönt a boldogság, hiszed csak néhány lépés már. De a szíved mond, mióta vár. Csak mit vársz a holnaptól? Mindent megoldasz magadtól. Várod, sorsod jobb lesz talán, a terhed majd csak szűnik már. De a szíved mond, mióta vár. Szíved, mondd, mióta vár. Az Isten ünnepelni hív, ha ő szólít, érti a szív. Nézd már, minden készen áll, ő is ott ül az asztalnál. Körülötte millió ember tágra nyílt, ragyogó szemmel, kik tudják, mi az igazság? Karácsony üzeni Krisztus vár. Karácsony üzeni Krisztus vár. Mondd csak, mit vársz az Istentől? De megérinthet fentről. Egészen közel jön hozzá, többet adhat, mint gondolnád. Ő az, akit a szíved régen vár. Ő az, akit a szíved régen vár. Isten ünnepelni hív, ha ő szólít, érti a szív. Nézd már, minden készen áll, ő is ott ül az asztalnál. Körülötte millió ember tágra nyílt, ragyogó szemmel, kik tudják, mi az igazság. Az Isten ünnepelni hív, ha ő szólít, érti a szív. Nézd már, minden készen áll, ő is ott ül az asztalnál. Körülötte millió ember tágra nyílt, ragyogó szemmel, kik tudják, mi az igazság. Karácsony üzeni Krisztus vár. Karácsony üzeni Krisztus vár.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és